hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mátyus Éva gyermekágyas segítővel, hordozási tanácsadóval, Kurcina Terézia beszélget.
Kedves hallgatók! Mai beszélgetőtársam Mátyus Évi, akivel egy olyan rendezvényen találkoztam, ahol a megfogant életek értékességére hívtuk fel a figyelmet. Fogadják őt szeretettel.
Keresztény családba születtem. Anyukám vitt minket a templomba, misére, kisgyerekkorunktól kezdve. Édesapám is katolikus családba született, de felnőttként már nem gyakorolta a vallását. Nagyon-nagyon ritkán jött el velünk a templomba.
Te szerettél járni?
Elején azért nem túl sokat fogtunk föl belőle egy a tesómmal, de aztán, ahogy ugye a közösség részévé váltunk, meg jártunk hittanokra, meg tényleg bekapcsolódtunk a közösség életébe, akkor már így nagyon-nagyon szerettük. Szövődtek ugye barátságok, meg szerelmek is. Azokat az éveket így nagyon szerettük. Ez egyébként a Rózsafüzér királyné a plébánián volt, régi nevén Domi, mert hogy a domonkosoké volt a plébánia. 6 éves voltam talán, amikor első áldozó lettem, bérmálkozó 18 éves korom körül. Akkoriban, amikor bérmálkozás fölkészítőre jártam, akkor nagyon nagy közösségi élet volt a templomban, aztán több évvel később leégett a templom, akkor ott nem lehetett misézni. Átmentünk a nagy templom mögé az oratóriumba, és akkor ott voltak a misék, de akkor nagyon megcsappant a létszám, így a közösségi élet így abba is maradt.
Mikor lett saját felnőtt hited, illetve kamaszkorodban voltak lázadások?
Igazából magamének vallottam mindig is, csak nem volt mély talán a dolog. A közösség, a barátok miatt jártam templomban, nyilván a hitem is fontos volt, de talán háttérbe szorult. Pár éve lett érettebb a hitem, volt a lázadó fiatalságom. Nagyon-nagyon lázadó voltam, én voltam szerintem a fekete bárány így a családban. A lázadó kamasság, vagy fiatal felnőtt kor a bulizás meg a fiúzásról szólt igazából. A párkapcsolatnál sem volt fontos számomra az, hogy keresztény fiúval járjak, viszont az fontos volt, hogy a fiú jöjjön velem a misére, és jöttek egyébként. Amikor megismerkedtem a férjemmel, akkor elmentünk a barátnőmnek az esküvőjére, és akkor ott a fülembe súgta, hogy hát azért ő ilyet nem szeretne, és egy évre rá mégis olyan volt neki, tehát hogy egyházi házasságot kötöttünk úgy, hogy ő nem volt akkor még megkeresztelve, tehát püspöki engedéllyel kötöttünk házasságot. És 11 éve húsvétkor ő is megkeresztelkedett.
Ezek szerint hatott rá a hited?
Igen, igazából hatott rá az, hogy velem jött a misére, illetve az akkori plébános prédikáció is hatottak rá, és ez vezetett oda, hogy ő megkeresztelkedjen. A megismerkedésünk után mi elég gyorsan összeházasodtunk, és elég gyorsan ki is derült, hogy természetes úton nem lehet gyerekünk, legalábbis az orvosok így mondták. Így orvosi segítséget kértünk, inszeminációval fogant meg az első gyerekünk.
Nagy családra vágytatok?
Több gyereket terveztünk, vagy gondoltunk, hogy lesz, de amikor ugye kiderült, hogy hát nehezített a dolog, akkor ugye csak arra az egyre koncentráltunk, hogy ő legyen meg.
Ez hogyan érintett benneteket?
Nehéz és fájdalmas volt az a jó pár hónap, mert 5. próbálkozása sikerült, és én ugye mindig is kisgyerekekkel foglalkoztam, és nagyon-nagyon szerettem volna pici babát saját magunknak is, és hát fájdalmas volt látni akár egy babakocsit tologató édesanyát is az utcán, akkor átmentem a másik oldalra, hogy ne is lássam, tehát hogy az nagyon rossz időszak volt.
Hitedet, Istenbe vetett bizalmadat nem ingatta meg?
Nem ingatta meg az Isten kapcsolatomat, ez az egész folyamat. Több rossz dolog történt velem az életem során, ami igazából nem ingatta meg soha az Isten kapcsolatot.
Van kedvenc igéd, amibe kapaszkodni tudtál?
Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ez a szentírási rész igazából az egész életemet végigkísérte, mert bármilyen nehézségem volt, ha erre gondoltam, hogy Isten ott áll mögöttem, akkor már is könnyebben tudtam venni az akadályokat, vagy hát nyilván előre kérni őt, hogy segítsen ebben meg ebben az élethelyzetben. Az én édesapám alkoholista volt. Ez az agresszív fajta alkoholista, aki bántotta a családját, édesanyámat is, meg minket is, de főleg anyukámat. És ennek ellenére is kitartott ő is, meg mi is. Elválni sem akart, pontosan azért, mert hogy ők is egyházi házasságot kötöttek, és ott ugye egy fogadalmat tett, hogy a halálig tart.
Más nehézségeid is voltak.
Amikor megszületett a kisfiam, kiderült, hogy ő látássérült, meg egy héttel a csenszerműtét után kiderült, hogy én nagyon súlyos beteg lettem. Így engem átvittek egy másik kórházba, míg őt az apukája hazavitte a kórházból. Szóval én az intenzív osztályon kötöttem ki, ott az orvosok nem sok esélyt adtak arra, hogy én ezt az egészet így túlélem. Körülbelül 30% volt az esély ennek, és akkor értem, nagyon sokan kezdtek imádkozni, például a Mária Rádiónak is a hallgatósága, meg országszerte, illetve világszerte mondhatni azt, hogy rengetegen imádkoztak, értem, és valószínűleg jól csinálták, mert itt vagyok, és túléltem ezt az egészet. 6 hetet voltam kórházban, összesen ez alatt, az idő alatt igazából mindenki összefogott, akit ismertünk, tehát rokonok, barátok, ismerősök, szomszédok, mindenki jött segíteni a kisfiam körül, a férjemnek, hogy ő tudjon dolgozni, meg a kisbabát is ugye ellátni. Nem nagyon fogtam föl túl sok mindent a dologból, egyrészt azért, mert nagyon sokat altattak, meg nagyon erős gyógyszereket kaptam, meg igazából nem is mondták el, hogy mi van velem. Amikor már túléltem, akkor jött a főorvos, és mondta, hogy hát akkor ezt megcsináltuk, és túléltem, csak nem nagyon értettem, hogy mi is kellett volna túlélni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt nekem később mondták el, ezt az egészet, hogy milyen súlyos volt a helyzet, illetve nyilván tudtam, hogy súlyos volt a helyzet, csak hogy mennyire nem. Tehát nekem az volt végig, hogy jó, hát akkor oké, most itt vagyok, de aztán hazamegyek a kisfiamhoz, és akkor... Illetve amíg a kórházba feküdtem, addig jött az S2 atyánk, vele így jobban lettünk, szoros barátságba, és akkor a betegek kenetét megkaptam ott az ágyon. Én nem gondoltam halálra, fájdalmas meg szenvedéssel teli volt ez az időszak, de nem fogtam föl igazából sem azt, hogy most odajött. Ott volt velem egy másik beteg is a szobában, tehát nem nagyon tudtam ráhangolódni erre az egészre, mert ott volt, végighallgatta.
Mi volt ez a betegség, illetve hogyan fejeződött be?
Ez egy vérmérgezés volt, ami terjedt a lágyszövetekbe. Meggyógyultam, de a testemben vannak hegek több is, ami ebből kifolyólag már ott is marad örökre. Amikor 6 hét után hazakerültem a kórházból, sok mindent helyre kellett rakni magamba is, a háztartásba is, nyilván a kisbaba mellett is az összehangolódást, mert elkezdtük a kórházban, mert amikor így visszahoztak a Kútvölgyiből a Rókus kórházban, akkor kaptunk egy VIP szobát, oda már hozhatták a kisfiamat, és akkor ott azért együtt voltunk, meg én gondoztam, meg akkor úgy tudtunk, de nyilván egy otthoni környezet, amikor bármikor összetudtunk bújni, szoptatással is megpróbálkoztam, nem sikerült, mert azért ott a 6 hét, meg a sok gyógyszer, meg a stressz, meg sok minden ezt akadályozta.
Bele kellett állnod a feladatokba?
Belecsöppentem a hétköznapokba, és elég gyorsan sikerült is belerázódni, mert hogy azért voltak feladatok, ugye a látássérültségéből kifolyólag is, meg gyógytornászhoz is kellett hetente többször járnunk, de azt gondolom, hogy jól vettük az akadályokat. A látássérültsége érinti a kancsalságot is, illetve szem héjcsüngése is van. Ott volt a feladat, hogy vinni kell kontrollokra, aztán vinni kellett műtétekre. Az első műtét 2 éves volt, és én akkor már várandos voltam a második gyerekünkkel, aki spontán érkezett hozzánk. Másodiknak egy kislány érkezett a családunkba. Ott is történt egy olyan dolog, hogy ő 4 hónapos volt, amikor levittem az útpatkáról, és ripityára tört a lábam, és ott megint kórházba kellett mennem, és ott is megműtöttek. Amikor hazamentem a kórházból, akkor nagyon hosszú lábadozás időszak volt, szó szerint lábadozás, mert meg kellett tanulnom ugye mankóval járni, aztán meg kellett tanulni mankó nélkül járni, szóval ez megint csak egy keményebb időszak volt. Azt is meg kellett tapasztalnunk, hogy a várandóság vége nem mindig jó, mert kislányunk megszületése után pár évvel elvesztettük a kisbabát a várandóság 8. hetében. Viszonylag jól viseltem, mert hogy ugye ott volt ezért a 2 kisgyerek, akit el kellett látni, és úgy ment az élet tovább. Ez ilyen nagy bőgés, vagy elszakadás ettől a babától az egyik misén történt. Akkor nagyon sírtam.
Segített az elengedésben.
El kellett látni a gyerekeket, és ment az élet maga után, ráadásul a férjem úgy dolgozott, hogy általában nem volt otthon, hogy egyedül voltam. Vinni kellett őket oviba, fejlesztésekre.
Hited ápolására maradt idő?
Amikor a kisfiam pici volt, kicsit elszakadtunk a templomba járástól, kicsit nehézkes volt nekem elindulni, aztán így az évek folyamán nyilván rájöttem, hogy ezt hogy kellett volna csinálnom, hogy el tudjunk menni misére, mert aztán a második meg harmadik gyerek megszületése után simán elindultam a 3-mal is, egész pici kisbabaként már vittem őket. Már részesei lettek a közösségnek. A hitem az nyilván végig megvolt, csak hogy ekkor az Isten kapcsolatom olyan langyosra fordult. Talán azért, mert nem volt olyan lelki vezetőm, aki megerősített volna, vagy tudott volna segíteni, és hát, templomban, misére ugyanúgy jártunk, a közösség része voltunk, babamama klubot vezettem a tesommal ott a plébániám, benne voltunk a közösségi életbe, a kemény magba. Úgy Isten kapcsolatom, úgy tudom jellemezni, hogy langyosra fordult, hullámzó volt. Mindig tudtam, hogy Isten ott van, segít, hogy okkal történik. Mindig is tudtam az Istenhez imádkozni, megköszönni, hálát adni. A vetélés után körülbelül 1 évvel fogant meg a 3. gyerekünk. Természetes úton szerintem vele tudtam egyébként a legmélyebb kapcsolatot fenntartani. Nem terveztük igazából, hogy legyen még több gyerekünk, viszont nem zárkóztunk el, és végülis megfogant egy kisbaba, akit sajnos szintén elvesztettünk. Ez a vetélés lelkileg nagyon megviselt, nagyon nehéz volt utána, és ott is egy mise keretében volt a nagy összeomlásom, vagy több összeomlásom volt utána. Ott a plébános atya nagyon emberközeli volt, és az ő reakciója nagyon-nagyon sokat segített nekem. Az elveszett magzatoknak nevet adtunk, Emma és András. Gyerekek is emlegetik őket, mint tesók, akik már Mennyországba várnak minket, és majd ott találkozunk velük.
Férjed megtérése hogyan történt?
A férjem megtérése az folyamatos volt, ugye, hogy jött velem a misére. Igazából a prédikációk hatása volt szerintem nagy mértékben, de hát, hogy ő jött velem, és része lett a közösségnek, mentünk ugye programokra, csináltuk, tehát hogy ő is így belefolyt ebbe a dologba. Nyilván örültem neki.
Milyen Isten élményeket tudsz felidézni az életedben?
Sok Isten élményben volt részem így eddig életem folyamán. A legnagyobb Isten élményem az talán akkor volt, amikor ugye túléltem az első császármetszés után a vérmérgezést, amikor ugye tudatosodott bennem, hogy mi is volt velem, és hogy mennyien imádkoztak értem. Az Isten kapcsolatom az ilyen hullámzó volt. Én azt gondolom, hogy most pár éve lett megint egy erősebb, és én arra jöttem rá, hogy nekem így a plébánián dolgom van, és hogyha kapok feladatot, vagy találok feladatot, akkor közelebb tudok az Istenhez is kerülni, a közösséghez is. Most már közel 10 éve újpalotai salkaházisára plébániának vagyunk a tagjai. Szépen fokozatosan csöppentünk bele egyre mélyebben a közösség életébe. A gyerekek ministrálnak. Én a Baba-Mama klubot vezettem egy közösségben járó anyukával. A filmklubot is vezetem, illetve a templomnak a Facebook oldalát kezelem. Én ezekért a feladatokért nagyon hálás vagyok. Nagyon szeretem csinálni, lelkesít a hitben is, meg az egész közösségi létben. Otthon kicsit nehéz kézben tartani, hogy közösen imádkozunk, mert ugye egyrészt már felnőttek a gyerekek.
Szívügyed lett az életvédelem.
Igen, az életvédelem az számomra egy nagyon fontos kérdés, és mert nagyon-nagyon fiatal kislányként találkoztam ezzel a témával. A közösségünkben akkor járt egy szülésznő, gyógyász, orvos, aki több alkalmas életvédő előadásokat tartott ott a plébánián. Talán 12 éves lehettem, és akkor nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, és a részemé vált. És ez így végigkísérte igazából az életemet.
Ezen a téren nehéz helyzetek is adódtak?
Igen, voltam olyan helyzetben az életem során, amikor a nőgyógyászati osztályon feküdtem egy olyan kórterembe, ahol abortuszra vártak a nők, és ez nagyon-nagyon megterhelő volt akkor abban az élethelyzetben. És akkor hoztak vissza engem a Kútvölgyi Kórház intenzív osztályáról, én akkor nem nagyon fogtam föl túl sok mindent. Az volt nagyon-nagyon nehéz ebben az egész helyzetben, hogy ugye én, aki a kisfiammal szerettem volna lenni, és nem lehettem, így végig kellett néznem, hogy azok a nők, akik kisbabát vártak, teherként élték meg a várandóságukat, és véget is vetettek neki.
Később elköteleződtél az életvédelem mellett.
A COVID idején volt lehetőség egy online kurzuson részt venni, Kiáltás az életért egyesületnél. Ez akkor nagyon sokat adott, de mégis volt egy kis hiányérzetem, és aztán végül is idén évelején az Együtt az életért egyesületnél egy felnőtt képzésen vettem részt. Itt keresztény emberekkel tudtam együtt tanulni az életvédelem témájáról. Ez is nagyon sokat adott a sok-sok olyan képzéstanfolyam után, ahol világi emberek, akiknek köze nincsen ugye valláshoz, Istenhez, és ez annyira jó volt akkor megtapasztalni, hogy ez egy keresztény közösség, és tudtunk együtt imádkozni, és keresztény szemmel ránézni erre az életvédelem témára.
Az ott hallottakat nem csak magadnak tartod meg.
Tanfolyam elvégzése alatt is már, meg utána is szoktam az életvédelem témáról fiataloknak tartani előadást, beszélgetést. Volt, hogy vittem nekik kis magzat, demo babát. Ezek nagy érdeklődésnek és lelkesedésnek voltak tanúi, mert nagyon-nagyon szerették a gyerekek megfogni akár a 12 hetes magzatbabát, vagy a kicsit nagyobb demobabát Nagyon érdekes volt egyébként, ahogy megfogták ezeket a papákat, hogy műanyag, gumiból valami, és mégis úgy fogták, mintha igazi babák lennének, olyan szeretettel és gyengétséggel fogták meg őket, úgy öröm volt nézni. Plébániákon szoktam ezeket az előadásokat, beszélgetéseket tartani a fiataloknak, akár a párkapcsolatról, vagy a keresztény házasságról, a gyerekvállalásról, életvédelemről. Tehát ezeket a témákat szoktuk így érinteni. Minden megfogant életet Isten ajándékaként kell tekinteni, és én ezt szeretném átadni a fiataloknak, hogy egyrészt, amikor ugye az egyházi házasságot megkötik, akkor ott van egy olyan fogadalomtétel, hogy a gyerekeket elfogadjuk, azokat is, akik valamilyen betegséggel születnek. Ugyanolyan fontos egy kis magzat élete, vagy akár egy egészséges újszülött élete, vagy egy koraszülött papa élete, mint egy betegen Down-szindrómás baba élete. Nekünk nincsen jogunk elvenni egy másik ember életét, ez csak az Isten dolga.
Milyen korosztállyal foglalkozol, és hogyan állnak a hallottakhoz?
5. osztálytól a gimnázium utolsó évében levő gyerekeknek, fiataloknak szoktam erről beszélni, és plébániai közösségek, ők abszolút elfogadóak ilyen szempontból.
A Legyen mindenkinek születésnapja rendezvényről, amelyiken találkoztunk, hol szereztél tudomást?
A Mindenki születésnapjáról ezen az életvédő képzésen hallottam, illetve ott Keresztes Ilonáék hívtak minket, hogy vegyünk részt, nem csak mi, hanem a plébániánkról is hívjunk embereket, és akkor ezt végül is én tudtam megszervezni a plébániánkon belül, és jól sikerült, mert voltunk 10-12-en a plébániai csapatunk.
Életedre tekintve mi az, amiért hálás vagy?
Minden egyes dologért hálás lehetek, és a gyerekkori rossz élményekért is, hiszen nem lennék az, aki most vagyok, hogyha azokat nem tapasztalom meg. Fiatalkori lázadásaimra visszatekintve, azért nyilván van egy-két dolog, amit így másképp csinálnék, vagy egyáltalán nem csinálnék meg, de abból is nyilván sokat tanultam későbbi életemre nézve. Igen, hálás vagyok, hogy túléltem, amit túl kellett. Hálás vagyok azoknak, akik imádkoztak értem. Hálás vagyok az összes plébánosunkért, akivel valaha kapcsolatban kerültem, mert mindegyik valamit hozzátett ehhez a dologhoz, és erősített bennem az Isten kapcsolatommal, és kiemelten szeretném itt a mostani plébánosunkat, Fehér Zoltán atyát említeni, akivel nagyon szeretek együtt dolgozni a plébániai közösség életében.
Van olyan szent, akivel szoros kapcsolatot ápolsz?
A szűzanya kiemelt szerepet játszik az életemben, hozzá nagyon sokat szoktam imádkozni, akár ugye az életvédelemmel kapcsolatban is, a lelki adoptálás révén is, meg van egy szent képem a Csomó Oldó Szűz Máriáról, és az nekem nagyon-nagyon sokat adott most az utolsó pár hónapomban. Róla nem hallottam így, hogy Csomó Bogozó Szűz Mária. A plébániánkon van egy női kör, aminek az első alkalma Szűz Máriáról szól, és ott egy szent képen találkoztam ezzel a Csomó Bogozó Máriával, és pont egy olyan élethelyzetben voltam, hogy nagyon-nagyon szükségem volt arra, hogy kipokózza csomóimat. Munkahelyi nehézségek kapcsán volt nagyon nagy szükségem erre a pokozásra, és végül is megoldódott, kipokózta csomóimat.
Mátyus Éva gyermekágyas segítővel, hordozási tanácsadóval, Kurcina Terézia beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.